Sok szeretettel köszöntök mindenkit. A mostani téma egy közkedvelt emléke mindannyiunknak, akár személyesen részt vettünk rajta, vagy nem. Mégpedig az 1979-es Rockenbauer kék túráról lesz szó, amiről hát készült egy film, 1,5 millió lépés a címe. Azt hiszem a jelenlévő közül ezt szinte mindenki ismeri. Nos, a meghívott vendégek közül mindössze ketten tudtak eljönni azok közül, akik vagy a filmes stábba részt vettek, vagy a túrán. Egyikük a Szabados Tamás, aki az operatőr volt, sok szeretettel köszöntelek. A túrázók közül
Tolnai
Ferenc, aki ugye a keréktoló volt. Én ám meg azt fogja mondani, hogy a széltoló vagyok, hogy nem jutott eszembe a vezetéknél, de őt is sok szeretettel köszöntöm, akivel egyébként együtt szoktunk túrázni. Nekem az lenne a kérdésem hozzátok, hogy mivel a Rockenbauer kék túráról van szó, és ti őt mindketten személyesen ismertétek, hogy egy pár szót mondjatok róla, hogy milyennek ismertétek meg, milyen kvalitású volt, milyen emléket őriztek róla.
Hát gondolom, én nem tudom, hogy én ugyanazt ajánlottam volna, hogy ezt a Gyula mondja, de mindegy, mert én örömmel mondok egy pár szót, hiszen bocsánat a nagy képviségért, én a barátja lehettem az utolsó két év kivételével, ahol egy picit eltávolodtunk egymástól, de nem lelki eltávolodás volt, hanem én nem győztem azt a magányosságot. Nekem akkor családom volt már, és gondjaim voltak, családi gondjaim, amikor ugye aztán a végén ő sajnos elment, de akkor, hogy mivel nincs itt, egy igazi társa volt, aki végig az ő társa volt, egy Heinz László nevű úr, aki tényleg mindenben a társa volt. És társa volt még én szerintem a Firinc. A Firinc, aki Tolnai Ferencnek, mi hívtuk Firincnek a keréktolót, aki minden hétvégén tudott vele menni gyalogolni és járni az országot. Az ilyen családos forma pasasok, akik a megélhetésért küzdködtek azokban az években is, azok nem értek rá ilyen kirándulásokra azokban az években. A Pali könnyű helyzetben volt, mert szegényként úgy kizsákmányolták, hogy csak 7 évenként kapott egy munkát. Ő az a rendkívül híres és rendkívül értékes ember a magyar televízióban, akit mindenki ismer ebbe az országba, kivéve a 13-14 év alatti gyerekek. De kivétel nélkül ez az ország úgy ismeri őt, és úgy tisztelte őt, és úgy szerették. Nem csak a turisták. Csinálhattam egy pár filmet, amiben a számomra legmeglepőbb az volt, amikor a sírjához készülő egyik filmnek az volt ugye a lényege, hogy kitaposott utak vezetnek egy kőhöz. Ma Magyarországon nem tudom elképzelni, hogy legyen olyan szabad térben lévő elhelyezett ember a sírjával, akihez ennyi út vezet az országból, mint az ő zengővárkonyi kövéhez, ami alatt ő nyugszik. Bocsánat, hogy nem az életéről beszélek, pedig mondhatnám ugye, hogy biológia, földrajz szakos tanárember volt. Szia! Na, akkor itt van még egy úr a 3 filmből, aki végig gyalogolta, ez a mi drága példaadó barátunk, aki most belépett, és majd ő is biztos ezekre a dolgokra.
Ő kicsoda?
Ő tulajdonképpen úgy hívjuk, hogy Kiskarcsi. Hát a
Tuti Karcsi.
Igen, a kerékpáros szövetségben lévő nagy kerékpár szervező, és talán ő viszi tovább most ezekben az években azt a stílust Magyarországon a turisták felé, a kerékpáros turisták felé, amit mondjuk a Rockenbauer csinált ha ő nem is filmeket készít, hanem együtt él az ő kerékpárosaival. De hát, hogy visszatérjek a Palihoz, Pali egy nagyon nagy tudású ember volt, szinte nem volt olyan ember, aki ne irigyelte volna az ő szerénységét és értékeit. Tulajdonképpen egyszer csak kiderült, hogy előttünk megy, és mi tizen, de bolondok mentünk utána, hogy kitalálta ezt a nagyon-nagyon tisztességes bolondságot, hogy csináljunk egy filmet. Azt hiszem, hamarosan abba hagyom, mert
korcsatorgom.
Van.
Az a baj, hogy a szegény egy gyomrát összetett.
De nem az, hát én egy ilyen korcslelkű, korcslábú, eltorzult 77 éves vagyok. Nem olyan fiatal, mint te.
Jó, hát
ezt el is. Szóval nagyon-nagyon nehéz. Nem tudnék rosszat mondani a Rockefellerről. Sajnos mondtak róla rosszat, és főleg irigyelték azok a vezetők, akik látták, hogy ő benne egyfajta vonzás van, és az emberek tudott az emberekkel bánni és beszélni. A magyar falvakban olyan különleges kapcsolatokat tudott létesíteni az emberekkel. Annyira szerette mindenki, és annyira kinyílt neki mindenki, és annyira értették, hogy ő tulajdonképpen mit akar. Legyen büszke a magyar turista társadalom arra, hogy azoknak az éveknek, a rendkívül rossz felszereltségének a hátterével ő azt is kitalálta, hogy mutassuk meg, bizonyítsuk be, hogy végig tudunk menni ezen a bizonyos kék túrán úgy, hogy az akkori felszereléseket használjuk, hiszen mindössze a hálózsákunk volt úgynevezett modernabb eszköz, amit ugye csináltatott nekünk a gyártásvezető. De azokban az években még nem volt Magyarországon vásárolható hálózsák, vagy vásárolható derékaj. Az is egy kísérleti dolog volt, mikor kaptuk ezeket a kis 3 centis habszivacsokat a fenekünk alá. Szinte az elsők voltunk az országban, aki ezt kaphatta. És ezeket mind végül is annak köszönhetjük, hogy ez a pasas komolyan gondolta ezt, hogy csináljuk meg ezt a filmet. Soha sehol nem volt olyan hely, hogy az embereknek ne csillant volna a szeme, amikor megtudták, hogy mi ott lehettünk ezen az úton.
Jó, köszönöm. Feri, neked lenne hozzáfűzni valót?
Hát nézd, számomra Pali egy olyan vezető volt, ahogy a Tamás is mondta, hogy 10 ember tényleg vakon ment utána. Nem kellett neki magyarázni, hogy ő a vezető, mindenki tudta, hogy ő az, és ezt a legcsendesebb módján egy mondattal elintézte. Nem voltak viták vagy feszültségek, ami általában szokott lenni egy hosszabb út alkalmával, mert valahogy ő egyetlen szerint mondattal ezt elintézte. A másik számomra az, azon kívül, hogy tulajdonképpen neki köszönhettem, hogy a mai napig is mászkálok az erdőben, hogy le tudott hajolni, vagy akár lefeküdni a sárba a legkisebb virág lefotózásáért, és a mai napig is csodálom, hogy mindent észrevett maga körül, ami valamire való értelmes dolog volt. Legyen ez egy természeti dolog, tudta, milyen madár úgy nagyjából, szóval számtalan olyan ismerete volt, amit csak azok tudtak róla, akik közvetlen vele voltak mondjuk 70-valahány napig. Ezen felül állandóan a kezébe tartotta az egész forgatásnak az intézését, mert ugye csak rajta csattant az ostor, ha valami nem stimmelt, és mindezt olyan könnyedséggel csinálta, hogy csak bámultam, és szerintem mások is. Na most ezen kívül, mint ember, egy csodálatos lény volt, hihetetlen memóriája volt. Én mindig azon csodálkoztam, hogy olyan dolgokat jegyzett meg, hogy 3 évvel ezelőtt találkozott egy némival kiskunkbüdöske alsón, és pontosan tudta, hogy kicsoda, merre, meddig, hogy hívják, mivel foglalkozik, szóval valami számomra csodálatos dolog. Ezen kívül, mint ember volt nagy számomra. Tehát olyan tulajdonságai voltak, amitől én életem végéig hihetetlenül örülök annak, hogy egyszer barátjának nevezett, és nevezhetem magam.
Jó, Laci, elnézést, megszólítottam Tamás által egy kicsit másféle szempontból farkasgyal a mikrofon kedvéért. Nem voltam a csapatnak tagja igazándiból. Pali szerette volna, de az én főnököm nem engedett el, így csak annyit dolgoztam be az egész műsorban, amennyit tudtam. Amit most elmondok, azt nagyjából évek alatt szedtem össze, mert Pali az, hogyha két órát csinálta, ez így nagyon kevés. A két nagyszerű kollégának az elfogultsága, ez érthető, hogy ennyit tudnak leginkább most hirtelen elmondani, de hozzá kell tenni, hogy a Pali, ahogy ezt a Tamás is mondta, földrajztanárként tanult, végzett az 50-es Loránd Tudományegyetemen, hogy hogyan keveredett a filmben, igazándiból a film világába, a természetfilmezés világába, nem tudom megmondani, de olyan nagyszerű sorozatoknak lehettünk részesei az ő keze által, mint ami az Antarktiszról szól, meg a Napsugár nyomában, hogy csak a két legnagyobbat említsem. Rengeteg embert megismert, és ez a legfontosabb, mert a két túra nem egyszerűen csak egy film, ami a Pali fejében született meg, illetve elnézést, itt lehet, hogy nem értünk egyet, de az én ismereteim még azt is tudatják, hogy Peták István a filmnek a szerkesztője, akkor a Magyar Televízió ifjúsági osztályának volt a munkatársa, osztályvezetője, aki ilyen filmekkel foglalkoztak részben, akkor még elkezdtek beszélgetni, és a Természetbarát Egyesületnek, mármint a Televízió Természetbarát Egyesületének a vezetője. És elkezdtek a Palival ezekről a dolgokról beszélni, és emlékeim szerint, mintha azt tárgyalták volna egyszer későbbiekben, hogy kifutott az a lehetőség, hogy a Pali valamilyen filmet csináljon, és akkor felvetette neki valaki, Isten nem tudom bárki, hogy hát mi lenne, ha itthon csinálnák. És ebből telepélyesedett ki az a gondolat, a követ kőre rakva, és ebből épül fel igazából ez a hatalmas, gyönyörű várhegy, nem is tudom minek neve, mihez hasonlítsam, aminek a végén összejött a kék túra. A Pali vette a fáradtságot az előkészítés folyamán, hogy gyakorlatilag a filmforgatása előtt egy évvel egy Sáfrány József nevezetű segédoperatőrrel, aki nagyon szeretett volna természetfilmeket forgatni, asszisztenseként vele együtt végigjárták majdnem napra ugyanúgy Nagymilisztől egészen Velemérig. Ebben mi alkalmanként Pistával belekapcsolódhatunk, és már láthattuk annyit, hogy valami készül, de még nem egészen éreztük, hogy mi. Csak annyit tudtunk, hogy végigjárják a két túrát. Aztán elkezdődött a következő év, aminek a szervezésébe hallomásban részben picit belefolyhattam, beleláthattam. Elkezdődött az irdatlan szervezési munka, amelyben a Természetbarát Szövetségen keresztül a helyi kishatalmasságok bárkit megpróbáltak megszólítani, hogy ebben a filmben próbáljanak meg részt venni, segíteni, hogy az utat, hogy végigjárják, hogy bemutathassák egyáltalán ezt az egészet. Tehát a készülés rendkívül tudatos volt. Pali megtalálta azokat az embereket, csak néhányat említve, hirtelen megakad a neve, akik a geológiához értettek, a Pós Tamás, a növénytanhoz, az építészet, Juhász Árpád, bocsánat, igen. Tehát olyan nagyszerű barátai voltak, akik időnként megjelentek a forgatáson, elmondtak egy csomó dolgot. A csapat összeállítás is igen hosszadalmas volt, mert sokan legyünk kevesek, az akkori körülmények között nem állt rendelkezésre olyan, hogy csettintek egyet és hip-hop autóval odaszállítom bárhol a felszerelést. Be kellett nagyon-nagyon keményen osztani azt, hogy ki cipel sátrat, ki melyik sátorban kivel alszik együtt, ki viszi a kamerát, a két operatőr, Tamás nem mondta, de a Stenszky operatőr kollégájával heti váltásban vitték a kis kamerát és a kamerát, mert valamilyen csodafolytán sikerült nagyon modern kamerát kapni a forgatáshoz. Tamás Bólincs, hogyha igazat mondok, légy szíves. Két-három napra elegendő filmet, Eastman Color kellett szállítani magukkal, A hangmérnöknek magával kellett cipelni az akkor 10-15 kg körüli nagra magnóját, a nem könnyű további felszerelésekkel, és világosít a Heinz Laci, aki később Palinak ennek a film kapcsán nagyon személyes, nagyon belsőséges barátja, mondhatnám, fia lett, vitte magával azokat a lámpákat, aminek ezeket a filmeket, akármilyen érzékenységű filmeket bizonyos élethelyzetekben nem lehetett forgatni. És ezt a Pali mind úgy szervezte meg, hogy én emlékeim szerint, amikor segítettem becsomagolni, meg hallottam a történeteket erről, arról, amarról, soha senkinek semmilyen vitája nem volt, miért kell nekem ennyit cipelni, vagy miért kell annyit cipelni, mert ez működött a vitákra, csak hogy egy személyes példával említsen Ferivel kapcsolatban, mi mindig rendkívül, hogy mondjam, harsányan tudtunk beszélgetni, egyet nem érteni, és ezt a Pali rendszerint azzal intézte el, hogy uraim, az erdőben a társalgás eszköze a halk emberi beszél. Mindezt olyan halkan, hogy utána 10 percig mi is halkok lettünk, aztán megint kezdődött előről, és ő mindig türelmesen végig tudta ezt várni. Ennyit szeretnék hirtelen.
Jó, hát én nagyon szépen köszönöm Farkas Gyuszinak ezt a mély ismeretet, mert egy valóban egy kicsit beleláthattunk az akkori környezetbe. Úgy gondolom, hogy a jelenlévők között még lehetnek olyanok, akik személyesen ismerték Rockenbauer párt, hogyha ő közülük valaki személyes élmény, benyomást szeretne elmondani, akkor kérem, hogy most tegye meg.
Talán én Buzás Károlynak hívnak, Tamás bemutatott már, mint kerékpáros, hát nem csak kerékpáros, hanem gyalogos is vagyok. És a Palit úgy ismertem meg, hogy Ócsán volt egy forgatás, és Pusztavacson, pontosabban a nagy buli után ott voltunk kerékpárosok, és egyszer csak találkoztunk, ők járták körbe a kerékpárral az országot. Én voltam a csoportvezetője a kisebb csapatnak, és hát utána pedig a képtúra filmet vetítették, a 79-es filmet a természetbarátoknak, és három részt bemutattak még a TV adás előtt, és hát én vittem egy spárgát, hogy fölkössem az államot, hogy mit látok, és amit egy mágnes oda vonzott. Utána szerencsém volt, mert volt egy olyan budapesti túrazító klubja, és ott egy-egy részt bevetítettek ebből a filmből, és hát tudtam vele beszélni, ott már emlékezett rám, és hát mondta, hogy lesz egy ilyen film. És hát én akkor azt mondtam, hogy nekem oda el kell mennem. Minden szabadságot, ami létezett, kivettem, elmentem, és tulajdonképpen előtte egy kicsit beszélgettem, és erre büszke vagyok, hogy lakásán tudtam néhány órát beszélgetni vele. És tulajdonképpen ő akkor már megismerte engem, úgy gondolom. Az utólag kiderült 20 év után, és tényleg mentem úgy, hogy segíteni is szeretnék, nem csak részt venni. Ő ezt már tudta. Most már tudom, hogy tudta, és adott munkát ebbe a csapatba. És én is büszke voltam arra, hogy vihettem ezt a 13,5 kilós kamerát. Most akkor voltam mint 50 kiló, a hátizsákon 24 kiló volt, amit lemértem, és meg a 13,5 kilós kamerát büszkén vittem, és életem legszebb élményem volt ez. És nem csak a túra volt nagyon fontos, hanem én akkor szereztem az igazi barátokat, és azóta is megtaláltam őket, sőt a Pali is barátom most is, és most is segít. Tehát én nekem nem veszett el a Pali, sőt egyre közelebb kerül, mert tulajdonképpen 20-valány év távlatából is teljesen élő a kapcsolatunk, és úgy gondolom, hogy ha igazából valaki ismerte a Palit, akkor ha azt az utat követi, amit ő, akkor nem veszíti el. És az a legszebb az egészben, hogy ez a barátság annyira élő, hogy minden évben találkozunk, legalább egyszer, kétszer pontosabban, egyszer a Simkó Lacinál egy ilyen baráti találkozó, egyszer pedig novemberben, amikor elmegyünk Zengővárkonyba a Palihoz, egy kicsit beszélgessünk bele, meg egymással is. Úgy gondolom, hogy ha valaki egyszer is találkozott a Palival, és komolyan találkozott, akkor ez olyan kapcsolat alakult ki, ami egy életre szól, és azt mondom, hogy nekem van egy biztos pontom a világon. El nem vehetik tőlem, mindig ott van, és mindig segít. És azt gondolom, hogy kevés embernek adatik meg az, hogy találkozzon olyan emberrel, aki az élete végig elkíséri, ott van és segít, és pontosan tudjuk, és igazából magunkat fejlesztjük, mert hogy gondolná ő, gondolom én, és ebben a pillanatban megadja a megmutatást. Magunkat fejlesztjük, és egymás segítjük. És még annyit szeretnék hozzátenni, ami nagyon érdekes, hogy mikor a Pali elment fizikailag, akkor mindenki egy kicsit magával zuhant, és mindenki egy kicsit elkezdett Pali nyomdokaiba haladni. Tamáson a filmsorozataival, mindenki, és akkor én megtaláltam az Euróbeló túrát, olyan dolgot, ami érdekes lehet és hasonló hozzá, és gyakorlatilag arra jöttem rá, hogy egymásnak adjuk már át. A Tamás is valamit megőriz a Paliból, a Fere is, én is, és így gyakorlatilag egymásnak adjuk a Paliból azokat a gondolatokat még mindig. Tehát még mindig egymással vagyunk, és mindig a Pali itt kerülünk körülöttünk, és tulajdonképpen ez a csúcs az egészben, hogy fizikailag nincs itt, és még mindig egymásnak adjuk, és növeljük ezt az erőt.
Én abban örülök, hogy ezt mondtad, hogy még mindig erőt merítesz bele, csak itt egy személyes érintettség. Volt egy négylábú barátom, aki ma már nincs közöttünk, és én is ugyanígy vagyok vele, hogy minden inkább telik az idő, annál inkább erősebben él bennem, és annál több erőt tudok belőle meríteni. Tehát úgy látszik, ezek emberi vonások. Van-e még olyan a jelenlévő között, aki ismerte Rockenbauer párt és szeretne valamit személyeset hozzátenni az eddigiekhez? Jó, ha nincs, akkor mivel nagyon sokan vagyunk, és mindenki látta ezt a filmet, hiszen azért vagyunk itt ennyien, akkor én azt javasolnám, hogy mindenki szép lassan magába fogalmazó meg egy-két kérdést, és hát ugye van ugye a Tamás az operatőr, Feri itt van, aki végigjárta a túrát, ráadásul ő volt ugye a műszaki a kerékkel, itt van Farkas Gyula is, aki bár nem volt szerves része, de nagyon mély ismeretekkel rendelkezik. Úgyhogy akkor kérdezzetek, hamar el fog menni az idő, és akkor jöhet az első kérdés.
Kezdeném én akkor arra lennék kíváncsi, hogy a apri jelenlévők látnak esélyt arra, hogy ma, illetve a közeljövőben egy ugyanilyen film megszülessen a kék uráról.
Hát ez most születik, ha minden igaz, Bajer Zsolt csinálja, vagy nem tudom, mi van vele. De állandóan van egy ilyen terv, hogy hangosan megint csinálnak egyet, de én még azóta sem láttam, hogy mondjam, olyan nívói dolgot, és olyan összefogott és tömény dolgot, amit a Pali meg tudott csinálni.
Nyilván ez egy mert
olyan ki is tudott lesz vágni a filmből, tehát igen, tudta értékelni, nem arról szólt, hogy egy nagy slejfni van, hanem hogy megtalálta azokat a momentumokat, amitől érdekes volt a film.
Mindegyikünk tudja, hogy borzasztó nehéz helyzet van. Egymás után szűnnek meg színházak, sportegyesületek. Pénztelenség miatt egy csomó dolog megáll. Hozzá kell tennem, hogy ugyan most azt látjuk, hogy a közszolgálati televízió egy picit, mintha lélegzethez jutna, és egy picit próbálják segíteni, azt hiszem ez is politika, meg minden ilyesmi politika. De hogy a mélyponton volt Magyarországon ez a fajta világ, azt mindenki érezte. Mindenki érezte, hogy egyre kevesebb szívünkhöz, jó érzésünkhöz közel álló műsorok születnek. Elképzelhetetlen volt, hogy valami ilyesmi készüljenek. Amit most a Firinc mondott, valóban ez az úr, ez a Bajer Zsolt elképzelte. Valljuk be, hogy csinált egy, azt hiszem, 100 részes sorozatot a 1100 év Európa közepén, aminek a szövegét ugye ő írta. Hozzá kell tennem, hogy nagyon jó sorozatnak érzem. És mégis egy féltés volt bennem, mikor megtudtam, hogy ő most egy filmet fog csinálni. Mint egy megismétlendő a 1,5 millió lépést. Mitől félte? Ettől az új stílustól, amivel megközelítik az embereket. A Rocky emberi módon találkozott az összes szereplőjével. Írni lehet, hogy talán nagyon jókat írt ez a Bajer Zsolt, egyébként sajnálom, hogy most el kell mondjam, hogy kb. 10 napja Szegeden a kórházban van, mert infarktus kapott. Mondhatunk mindent Bajer Zsoltra, egyet nem mondjunk, hogyha ő valóban olyan stílusban csinálta volna azt a filmet, mint az 1100 év Európa közepét, aminek a szövegét nagyon-nagyon-nagyon becsülöm, akkor nekem nincs félteni való, hogy valaki újra megpróbál egy ilyen filmet csinálni. De félek, hogy valóban nem lehet ezt megismételni, és nem lehet ilyet csinálni. Végül is a Peták is csinálta, ugye a Szent István vándorlás nem más, mint ennek a mi másfél millió lépésünknek egy hát valamelyest nosztalgiája vagy elképzelés, módosítása.
Tamás, nekem az lenne a kérdésem, igen?
Bocsánat, Ügybet, ez még belém szorul. Egyrészt a Palinak az íve elképzelése, gondolatvilága, a hozzátartozó operatőrökkel, munkatársakkal, ez egy olyan egység, olyan konglomerátum, aki a vágásokon valamilyen módon részt vett, mert ennek az utómunkája egy igen bonyolult, hogyan szerkez, mit rakja egymás után, mi az értelme, mit fog ekkor csinálni, tehát abszolút komplex dolog. Ezt ember Magyarországon meg nem is érti. Ilyen többet nem lesz, hírják az Bajás Zsoltnak, vagy Istennek, bárkinek, nem, mert ez egy rockember, Pál nemű ember személyisége, a lelke, az íze, a zamata, minden, ahogy szokták mondani a borászok, minden benne van. Ami abban tokai asszúban, 6 puttonyosban, 12 puttonyosban, eszenciában benne van, abban mind ő van benne. Mindenki, aki benne dolgozott a filmben, hozzáadott. Ezt megismételni ember ezen a földön nem tudja. Amivel vitatkozom viszont Tamással, én végignéztem, nem tudom, te végignézted, de a Petáknak a 36 részes filmjét. Én részben hivatalból elkezdtem, aztán onnantól kezdve lelkileg önkéntesen és boldogan végignéztem. Bevallottan nem erről szól. Ő a Szent István vándorlásból indul ki, elmondja a filmnek az elején, és a szellemiségében végigkövettem ezt a dolgot, végig lehetett követni, hogy ő nem Pali nyomdokain akart menni, nem így, tehát nem ugyanazt a filmet akarta megcsinálni, hanem a Szent István vándorlás történetét végigmondva, természetesen párhuzamot és rátekintést kutatva a Pali filmjeire, ez az egyik legcsodálatosabb snit, ami csak lehetett, hogy hivatkozik, hogy íme a zsidó kaszáló ott az emblémbe, emlékszel rá, és bemutatja, hogy ma ez micsoda, és elmondja azt is, hogy akkor milyen volt az állattartás, és miért így néztek ki a réteg évszázadokon keresztül, és ez miért változik meg. Tehát ennyiben nem érzem azt, hogy ugyanazt akarta volna csinálni, ez ki is mondja, Parit nem lehet megcsinálni.
Én nem mondtam, hogy ugyanazt. Lehet, hogy rosszul mondta, akkor te félreértetted.
Akkor félreértettem el.
Mi a Petákkal nagyon sokat beszélgettünk erről, az az érzésem, hogy előnyösebb helyzetben is volt a Peták. Bizonyos dolgokban,
igen,
hozzá kell tennem, hogy nagyon jó a Szent István vándorlás. Ezt a leghatározottabban mondom.
Igen.
Semmi rosszat nem akarok rámondani. Csak egy más jellegű dolog.
Abszolút más.
De a naivitásom azt mondja, hogy ez a másfél millió lépés sem másfél millió lépés, hanem közben egy másik az újra egy millió lépés, ez három hatalmas sorozat volt. A második sorozat volt ez a újra egy millió lépés, és a kerekek és lépések, ami megint csak egy hatalmas sorozat volt. Ezek mind a Palinak az elképzelései voltak, hogy ezt az egészet ő az életében megkísérli valahogy megcsinálni. Természetesen azt mondtam valamikor az elején, hogy 7 évenként kapott egy ilyen feladatot. Pedig abban az időben ez 20-30 millióba került ez a mi sorozatunk, amit csinálhattunk. Ma ezt 400-500 millió alatt nem lehetne megcsinálni. Nem azért, hogy mi ezért bármilyen nagy pénzeket kapnánk, hanem azért, mint filmesek, hanem mert akkor mi ezt fizetésből csináltuk. Tehát tulajdonképpen kaptuk a havi fizetésünket, meg 21 forintot naponta. És egész más volt a felfogásunk, mint a mai napjainkban. Ma nem engedik el a tévéseket vidékre dolgozni, mert akkor napi díjat kell fizetni, és egy napi díj 1300 forint lenne, amiből 500-at levonnak alul. Tehát minden másképp van, mint abban az időben. Mi akkor kockasajtot értünk meg, kis apró lekváros dobozokon. És szerettük az életet, szerettünk mindent, amit abban csináltuk. És nem volt más, csak örömünk az egész őrültségben.
Tamás, én azt szerettem volna kérdezni...
Igen, az egész, te megszólaltál.
Hogy azért nagyon nem egyszerű feladat terepen kint felvételeket készíteni. Én emlékszem még erre a filmre, akár talán azt hiszem a Zemplénben egy zivatar volt, aztán távolról is mutattátok a képet közelről is. Milyen volt terepen dolgozni az operatőri munka szempontjából? Erről mesélj valamit, légy szíves.
Gyuszi kitalálta, Gyuszi a másik operatőr volt, ahogy mondta Gyula. Gyuszi, Stenszky Gyulának hívták, fiatal volt. Én magam is állítom, hogy fiatal voltam. És tulajdonképpen másképp fogtunk föl mindent, mint napjainkban. Napjainkban föltesszük a statívra a kamerát, pláne ezeket az új kis kamerákat, amik ugye összesen 2,5 kg, legalábbis ezek a legkorszerűbb kis vackók. Abba az időben ezek súlyos kamerák voltak, és mi mégis statív nélkül dolgoztunk. Gyuszinak volt egy botja, amit eleve a lépéseihez is tudott használni, amire bele tudta csavarni a kamerát, és olyankor, ha hangos felvétel volt, nem volt statívunk, a statív egy ilyesmi, mint amit itt láttok, amire rátettük volna a kamerát, hiszen még azt is cipelni szörnyű lett volna. Hanem ez rá volt téve, és akkor tulajdonképpen a hangos felvételeket arról a botról csináltuk. És ahogy tényleg mondtátok, egy hétig én, egy hétig pedig a Gyuszi cipelte a nehezebb kamerát. És közben, ahogy csak tehettük, rásóztunk olyan lelkes, fiatal őrültekre, mint ahogy az előbb mondtam. Most tulajdonképpen a kis kacsi.
Nem sóztátok rá.
Jó, könyörögtetek, hogy vihessétek. Egyetlen helyen nem adtam oda. A Jakab-hegy oldalába, ahol megfogadtam, hogy nem vagyok hajlandó senkinek odaadni ezt a nyomorult 13 kilót, fölviszem, ha törik, ha szakad. De te nem ezt kérdezted, azt kérdezted, hogy hogy tudtuk. Hát, sikerült én szerintem. Abban az időben fiatal és erősnek érezte magát az ember. Ma rogyadoznék, de attól is, hogyha föl kell menni az első emeletre. Tehát tulajdonképpen ez a válaszom, hogy
De hogy volt, mondjuk ott láttatok egy fél facsoportot, és akkor valaki mondta, hogy na, ott felvesztek benneteket.
Akkor ez egy másik megközelítés. Vegyük úgy, hogy volt egy forgatókönyv, amit abból írt a Pali, amit a Gyula elmesélt, hogy egy évvel ezelőtt végigment. A végigmentből készült forgatókönyvben szerepeltek az ő általa elképzelt riportok, valamint helyszínek, különleges emberek, és minden hely, ahol este megszállunk. A legfontosabbnak, és könyörgök mindenkinek, ezt értsétek meg, a legfontosabb, hogy ebben a hazug országban, ahol mindig hazudni kellett mindenért, régen is, meg ma is, egyetlen dolog volt, hogy nem hazudtunk se egymásnak, mert tudtuk, hogy a Pali azt mondta, hogy ma este itt és itt alszunk, akkor ott aludtunk. És ez valami olyan más tesz az ember lelkével, hogy nem is tudjátok elképzelni, milyen jó érzés teljesíteni, megcsinálni, végrehajtani, megtenni, amit valaki elképzelt, és ettől boldoggá válni. Igazán csak ilyen szavakat hallottunk, hogy népünk összefogása. Egy lószart mi nem fogtunk össze sem néppel sem, hanem tiszteltük a népet. És úgy, mert a Pali őket tisztelte. Tehát őt is tisztelték. Ezek azok a kölcsönös viszonyok, amik nagyon fontosak. Nem volt olyan ember, akivel ő ne tudott volna beszélgetni, ha egyszer megállt valahol egy ilyen helyzetben.
Na, tehát neked megvolt az, hogy mondjuk a negyedik túrán, annál a görbe fánál, a kamerát fel kell tenned, de te mondjuk úgy gondoltad, hogy nem ide kéne, nem oda. Tehát voltak ilyenek?
Teljes szabadságunk volt mindenben. Fákat sem mondott meg, azt mondta csak a riportokat. Ha éreztük, hogy valahol boldog, ragyog a szeme, valami tetszik neki, mert valakivel valamiről beszélget, akkor a Gyuszi is, meg én is őrülten elkezdtünk dolgozni. Mert tudtuk, hogy akkor sok snittet kell csinálni, a snitt az, hogy sok felvételt csinálni, hogy ő majd a vágószobába azok között azt választja ki, ami neki a legfontosabb. Amiből ő ezt az akkori örömét fel tudja építeni.
Ő milyen gyorsan tudtatok, ugye, mert az a technika azért nehézkes volt, nem csak súlyban, nem gondolom egyébként is, tehát milyen gyorsan tudtatok felállni kamerával, illetve hát a hangot is rögzíteni.
Mindig a kezünkben,
az külön eszköz volt.
Mindig a kezünkben volt, és ez a szőrös pamacs, amit a szegény Sanyika, ugye 16 kilót mondunk, 14-et mondunk pedig volt, vagy 16, és csak úgy mellékesen, ma már ugyanaz a magnó, ekkora, és 24 deka. Ugyanaz a nagra. Ez a nagra akkor a legkorszerűbb magnó volt Magyarországon. És Sanyika azt mondta, hogy nem adom oda senkinek, ezt én végigviszem. És ezért mi tulajdonképpen néhányszor talán véletlenül valami. De ő ezt végigcipelte. Ez egy marha nehéz dög volt. Egy ólom darab, amire ő azért ragaszkodott, mert olyan hangot tudott csinálni. Hát csukjuk be a szemünket, és képzeljük el az erdőnek azt a millió kis finom neszét, azokat a kis apró kis csodákat, amiket az ember hangba hall egy ilyen túra során. És azokat ő megőrizte, ha ő látta a képen a vágáskor, hogy az bekövetkezik, hogy az ott van, akkor ő kikereste azt, amit azon a vidéken ott fölvett, és oda alá játszotta. És ez az az őrült hosszú munka, amivel ez az egész dolog utána készül.
Ez a nagra, ez a svájci...
Igen.
Tehát ez egy nagyon-nagyon drága, mert hallottam
már erről. Igen.
20-30-40 centis doboz, képzelje el, üvegtetővel, fémből készülve. Tehát, hogyha azt véletlenül a Sanyóca orra esett volna, mert úgy hozza az élet, hogy valamiben megbotlik, az a magnó túlöli őt.
Igen.
És egy, ha a Tamást kiegészítettem, elnézést kérve, ez a stábban én kívülről látva, mert én általában kívülről néztem még, amikor együtt voltunk akkor is, ez úgy működött, hogy Tamás esetében, mindenki esetében, amikor meglátták, hogy valami kép, egy virág, teljesen mindegy, hogy mi, egy hangulat, lehet, hogy a Pali csak lefényképezte, intuíció volt. De nem biztos, hogy a Palinak ott kellett állnia, hanem elég volt, hogy Tamásik ránéztek, ezt a Pali biztos szeretné. Megálltak. Abban a pillanatban, mert ugye a csapat ugye elhúzódott, abban a pillanatban, hogy meglátták a kamerát, ugye egyik házi feladat az volt, hogy a kamera előtt stábtag csak akkor szerepel, ha funkciója van. Ez azt jelentette, hogy amikor meglátták, hogy a kamera dolgozik, akkor pánikszerűen menekült ki mindenki a képből, és Sanyócának egy idő után azt hiszem nem kellett csak piszenteni, hogy mindenki elhallgasson, még a legveszekedősebbek is, vagy a leghangosabbak is, mert tudták, hogy ez borzasztóan fontos. Tehát ez egy olyan csapatmunka volt kívülről nézve, amit ők nem tudnak belülről elmondani, hogy jó, az első pár nap egy kisebb súrlódásokkal, fizikai fájdalmakkal járt, de ahogy túl voltak ennek az elején, onnantól kezdve minden úgy működött, ahogy ezt egy igazi csapatnak kell. Tehát ahol megérzik egymás gondolatait, véleményét, érzését, mit hogy csinálna, ott nem volt az, hogy én jobban tudom, akkor most én döntöm el a dolgot, hanem ha valakinek volt egy apró pici kis ötlete, hogy mi lenne akkor, ha, akkor megvalósult. És itt Palinak hihetetlen fontos szerepe van, mert a két szereplő erről nem fog beszélni, én majd beszéljek. A kerék kapott egy feladatot, és egy ellátást, hogy mit nem szabad sárba beletolni egyebekbe. Tamás mindenáron szerette volna fölvenni azt, hogy kattog a gázóra kerék, és számlálja a lépéseket, mert nem olyan számláló volt, mint most, hogy méterre pontosan számolta, hanem hogy hány fordulatot tesz meg a kerék, és ezt a végén beszorozták a kerék kerületének hosszával. És ebből keletkezett egy kisebb vita, amit a Pali egy nagyon ügyes mozdulattal elvágott, és ez a hangulat végiguralkodott a filmben. Tehát mindent meg lehetett oldani, mert a film a fontos, nem az egymás akarata. Tehát az az akarata, amit nem tudunk egyeztetni. Mindig megvolt a közös nevező, ami aztán aztán ilyen hosszú barátságban torkolott.
Azt hiszem még egy dolog miatt nehéz lenne megismételni ezt az egészet. Mert olyan szereplők voltak benne, akik ma már nincsenek. Nem azért, mert meghaltak, hanem például fölvettük az utolsó szappan főzőt. Amennyire tudom, ma már nem főz senki Magyarországon szappan. Számtalan olyan éneket énekelt a 90 éves nénike, aki már rég azóta se hallani ezeket a dalokat. Ha ezek nincsenek fölvéve, akkor elvesznek örökre. És még számtalan ilyen dolgot, nem tudom milyen emberke mesél valami olyan régi földművelési szokásról, amire már ember nem hallott, és itt a filmen szerepel az, hogy mit csináltak ők meg a nagyapjáik idejében ezen a módon. Eljelve az, hogy nincs egy tehéncsorda az országban, ha jól körülnézünk, legalábbis nagyon keveset láttam, akkor ott mentünk, majdnem minden faluba, megfelelő időben mentek haza a telnek, mindenki tudta, hol kell bemenni, melyik kapun. Hol van ma? Nincs ma már semmi. Vagy nagyüzemileg gyilkolnak le valamit, vagy egyáltalán nincsen.
Feri, te, téged hogyan kerültél be a csapatba, kihívott oda, és hogyan került rád a keréknek a tolása, illetve mit szóltál hozzá, örültél neki vagy nem? Hát tehát egy pár mondatot erről.
Én eleve azt mondtam, hát eleve már többször jártunk a Palival, akkor ő nagyon, hogy mondjam, készült az egész útra, mindig a hátizsákjába ólomdarabokat még hozzá, nem kicsiket, hanem ilyen buvárok által használt, mit tudom én, 15 kilós vagy hány kilós ólomokat cipelt, és azzal mászkáltunk ott a hegyekbe. Hát én már korábban is ilyen alapító tagja voltam a tévében a turista szakosztálynak, vagy nem tudom én micsodának, meg a vízinek, és hát így kerültünk össze. Na most ő ment minden felé, és én boldogan mentem vele. És amikor szó volt erről, akkor ő megkérdezte, hogy hajlandó lennék-e, hát hogy úgy mondjam, egy ilyen egykerekűket tolni. Mondom, ha egy döglött kutyát kell végigráncigálni, akkor is szívesen megyek, mert ez annyira hatalmas dolog az életemben, hogy ez bármikor szívesen. És így aztán megbeszéltük, hogy mik a feladataim, hogy a magót hogy kell kezelni, meg cipekettünk ott, meg lépésszámlálás, később méterszámlálásunk, hát hogy minden napra meglegyen a megfelelő úthossz, és azt kiszámítani. Szóval ezek olyan dolgok voltak, amit én igyekeztem becsülettel csinálni. Noha később számtalan, hogy úgy mondjam, íróasztal mellett ülő ember azt mondta, hogy ez lehetetlen volt, mert megkérdezték például, hogy mi volt akkor a pocsolya volt. Mondom, én belementem. És ha nagy volt a pocsolya, akkor megkerült. Ja, hát akkor pontatlan a mérő. Szóval ez körülbelül így volt, de hát azért én igyekeztem becsületesen csinálni. Tehát nem volt olyan, ha valami gigszer volt, akkor visszamentem oda, ahol tartottam aztán.
De végül is
egyestetőre kétszer fölmentem emiatt, mert sárga.
Komolyan gondolva mondom, hogy végülis ez egy fontos feladat volt, mert hát az akkori technikai körülmények a kerék által tették lehetővé, hogy meg tudjátok becsülni a megtett távolságot.
Hát ez nem megbecsülés kérdése volt, ez pontos mérés volt, és minden belement egy magnóba. Tehát az összes adat, ami kijött ebből, az mai napig is megvan kazettán, hogy pontosan, mit tudom én, 1938-nál balra fordulunk egy ilyen-olyan jegényefánál. És ezt utána lehet nézni,
hogy meg is vannak ezek a végig
kazetták, úgyhogy. Ezt bármikor be tudom mutatni.
De tehát ez fel van véve, és akár mögül a kerék
hát nem mondom, hogy a jegényefa ott van, ahol akkor volt, de biztos.
Jó, na, én kettőt kérdeztem, nagyon sokan vagyok.
Egy mondatot, hogy igényem egy lesz. Nagyon került becsülni, mert fizetés nélküli szabadságon csinálta ezt a három hónapot. Ő egy postai mérnök volt, egy postai vezető beosztású ember, aki ott hagyta a céget, addig a három hónapig.
Hát ugye, és az is nagy dolog, hogy akkor elengedtek valakit három hónapra.
Igen, lehet, hogy ez is ezt jobban tudja. Egy biztos, hát, hogy volt ez ma elképzelhetetlen, hogy valaki három hónapig elmenjen fizetés nélküli szabadságra, csak azért, hogy toljon egy kereket.
Természetesen kikérőt kapott, és az akkori televízió szava egészen máshol, mint bármikor máshol.
Ebben elrontod ezt a jó poént, amit igazad van, kapott kikérőt, kapott tiszteletdíjat a végén, kapott némi segítséget, de ezeket az ember ilyenkor már nem mondja, mikor egy ember a fizetéséről lemond három hónapig, akkor nem beszélek arról, hogy hű, még kapott néha napi díjat.
Hát és egészen biztosan Feri azóta szereti a zsíros kenyeret hagymában.
És igen.
Na akkor kérdezzetek, jó? Nagyon megy az idő, nehogy megbánjátok, hogy bennetek ragadt a
kérdés. Szeretnék tőletek kérdezni, hogy mennyi idő alatt tudtátok ezeket a sorozatokat, vagy pedig úgy, hogy ez meddig tartott, vagy voltak-e olyan időszakok, hogy télen, nyáron, vagy tavasszal, vagy összeforgattátok, vagy készítettek ezeket a filmeket?
Ez egy végtében volt mindig. Az első alkalommal mentünk 74 napot, az 1328 kilométer volt, 274 méter és 2 centi volt, tehát ez pontosan tudom. Igen, hát ez ennyi volt az alap. Na most akkor ez úgy volt, hogy elindultunk, mi pont fordítva csináltuk az egész utat, mert tulajdonképpen a Kékfedra az nyugatról menne keletre. De hát a Pali úgy tervezte, hogy fordítva ment. Tehát László tanyától indultunk, és Velencefidnél ért véget a túra, és azt egy végtébe csináltuk. Akkor voltunk otthon, amikor megérkeztünk ide Budapesthez. Akkor mindenki otthon aludt, aztán másnap reggel mentünk tovább. Úgyhogy ez teljesen egyszerre volt, ez 74 nap volt.
Nyár vége.
És a filmek között mindig 4-5 év sajnos. Holott, és nem arra kellett a 4-5 év, nem, hogy mondjuk előkészíteni, mert ahhoz elég lenne 2 év is, hanem mert nem akartak tovább engedni ilyesmiket. Hú, ez nagyon drága, mint most, ugyanúgy, de akkor az első, mikor kész volt és végre adásba mehetett, akkor azért egy picit meglódult a dolog és kezdték érezni. Még tudnotok kell, hogy például kikapott a Pali, azért túl sokat harangoztok meg jártok templomba. Ez nem igaz. Abban az időben a legtisztességesebben beosztotta a Pali, hogy legyen zsidó, legyen református, legyen katolikus, mert vigyázott, hát hiszen mindenütt ezt lesték abba az időben, akár elhiszitek, akár nem. Mi akkor fiatalként ezeket éreztük, hogy milyen nyomás van ebbe az egész dologba. Hát a srácok tökéletesen érezték, hogy a Pali ezt az egészet súlyozni tudja. Minden filmben volt. Természet, egy pici egyház, egy kicsi közszolgálat, egy kicsi ilyen gazdasági dolog, egy kis váracska, egy kis, és mindegyikben volt valami, amiből tudást lehetett kapni. A többi is pontosan így egybe ment, a film, a kerekes kés lépések is, meg a másik is.
Én azt is én sokszor én néztem ezekben a filmekben, és én sokszor azt figyeltem, hogy milyen érdekesen bemutatják ezeket a műemlékeket, épületeket, meg a természeti szépségeket, meg minden. Én ezt időnként én is szoktam nézni, és én gondolom, hogy nem kis feladat, ahogy itt hallottam többiektől, nem kis feladat volt ez az egész. Szóval megcsinálni, gondolom, hogy ez fárasztó is volt, de örömmel csináltátok, és nagyon jó, hogy legalább mostanában már most is ismétlik ezeket a sorozatokat, már a Duna Televízió is adja most meg, a közvédelmet is szépen adják ezeket a műsorokat. Hát nagyon jó, hogy ezek megvannak, legalább a mai nemzedéknek is meg kell valamit mutatni, nem csak azokat megmutatni, amit más tévétársaságok csinálják. Hát ez tényleg egy komoly dolog, és talán egy kicsit közelebb hozzák az embereket ezeket a dolgokat. Hát egy is szeretem csak úgy hozzáfűzni, és örülök, hogy ilyen munkát.
Egy mondatban kapcsoljuk bele például Lajos bácsit. A hármas határhegy oldalába megtudtuk, bár szerepelt a forgatókönyvbe, de megtudtuk, hogy jönnek ma turisták, igazi magyar híres turisták. És ott a hármas határhegy oldalába összetalálkoztunk 5 olyan magyar turistával, akik végigcsinálták a kék túrát. Köztük volt ugye Lajos bácsi is. És az számunkra például milyen érdekes dolog volt, hogy a Pali erre is gondolt, hogy az egyik filmbe belekapcsolni Pest környékén, mert hát azért abban az időben nem volt ám könnyű leszállítani egy szereplőt oda, ahol mi éppen baktattunk. De ők, a turisták a hármas határhegyre föl tudtak jönni abba az időbe könnyedén, és ott csináltunk velük egy kis felvételt.
Jó, kérdezzetek.
Én nem a filmről szeretnék kérdezni, hanem az ő magánéletével kapcsolatban nagyon homály fedi az ő halálát. ha ezt ha nem sértjük az ő magánéletét, hogy meg lehet tudni, hogy mi volt a probléma. Kiváló ember volt, rengeteg jó barátja volt, túl fiatalon ment el, hogy mi az oka. Ha nem lehet, akkor visszavonul.
Nem lehet, én szerintem ez nem. Nem, hát ő egy depressziós ember volt, szerintem tökretették ezzel a borzasztó visszafogással. Ő többet tudott százszor, mint amennyit tehetett. Ha egy ember sokkal többet tud, és sokkal többre képes, mint amennyit engednek neki, annak borzasztó rossz érzései és szorongásai lehetnek. És el tudom képzelni, hogy olyan, ő gyógyszeren élt azokban az években, emiatt a nyomorult, hát depresszió miatt, ami volt, és egyszer csak azt mondta az orvos neki, hogy jó, hát akkor most lecsökkentjük, mert most már úgy látom, Pali, hogy sokkal jobban vagy. És a Pali önhatalmulag egy kicsit jobban lecsökkentett, talán ezt mind kellett. Noszáj oldalába kiment egy hálózsákkal, és ott elbúcsúzott tőlünk, és elment. És tulajdonképpen az a nap, amikor mi körbeüzengettük egymásnak telefonon, és a szörnyű volt. A szörnyű volt, mert hát az egy borzasztó rossz hatású helyzet volt.
Megállt az élet. Szó szerint. Mindenki össze tud szedni egy olyan apró kis emléket, hogy én, aki nem voltam része a csapatnak, ezt nem azért mondom, mert ez fájó, hanem ez tényszerű, de dolgoztam a filmben, mint a Pali. Én nem tudtam, hogy barátjával fogadott, de nagyon szerettem, tiszteltem őt. Egyszer csak felhívott engem egy apró ügyel, hogy ma tudom, hogy nem tudok a telefonszámot. Aztán Tamásik is mondta, aki ugyanilyen. Ez is, az is, amaz is, tulajdonképpen mindenkitől elbúcsúzott, és hogyha akkor egy kicsit is érezhette volna bárki is, hogy mi készülődik. Tudjuk, egyszerűen minden, az az érzésünk, hogy minden összegyűlt egy pohárba. Egy csepp ebből, egy csepp abból, egy csepp amabból. Biztos, hogy sokat utasították el a forgatási kérelmét. Amit a Tamás mond, 40, akkori időszakban 40 millió forint, erre most mindenkizünk hűde sok pénz. Egy filmforgatása egyrészt nagyon kevés pénz, másrészt pedig, hogyha valaki ismerné az akkori magyar televízió szerkezetet, hogy a Natura szerkesztőség milyen filmeket csinált, milyen műsorokat készített, hány fele ment szét a világba, az egy, hogy hány adásba ment,
hányszor
ment adásba. Ha visszaosztaná az adásperceket a műsorkészítési percekkel, akkor pontosan tudná bármelyik tudatos vezető, aki szakmailag topon van, hogy amit a Pariék csináltak, a naturások csináltak, és még természetesen a Andrei Csomóval, azok a filmek sokkal, de sokkal olcsóbbak, és sokkal több pénzt érdemelnek, mint bármelyik más, most van, nem mondjam, hogy melyik. És valószínűleg, hogy ezek a kis apróságok mindenki elérkezett, és elérkezett egy olyan pont, amit senki nem vett észre, csak annyit vettünk észre utólag, hogy elköszönt tőlük, és amit mondtam, az tényleg áll. Amikor körtelefon volt, egyszerűen onnantól kezdve megállt az élet egy időre. Szóval, mint a talajt vesztettünk volna, mert mindenkinek megvolt a maga munkája, mindenkinek megvolt a maga feladata, mindenkinek megvoltak a maga szerettei, tehát éltünk a világba, de amikor kihúznak egy olyan talajt a lábunkkal, egy olyan ikont, egy olyan valamit, amire fölnéztünk, nem csináltunk belőle Isten, egyszerűen szerettük. Kihúzták belőlünk, ezt nem lehet elmondani. Ennyi.
Jó, kérdezzetek.
Én ezzel szeretnék egy gondolatot hozzátenni, mert én kedden beszéltem vele, mert pénteken én egy klubnapot tartottam, pont arról a két túráról vetítettem diákat, amiről most szó van, és mondta, hogy nem tudok menni, mert vágom a filmet. Hát ugyan a hétfőn a Tamás hívott fel engem. 10 évig gondolkoztam utána szó szerint, hogy mi legyen, meg hogy legyen. Mert tényleg utat mutatta meg. És utána rájöttem egy dologra, és ez talán ez ami tartja bennem a lelket, hogy nem ismertem Petőfit. Talán egyikünk se ismerte. viszont mindig is van egy Petőfink. Alit kevés ideig ismerhettem, de egy életre szóló barátságot kötöttem bele, és úgy gondolom, hogy mint hogy Petőfit sem tudjuk, hogy mi történt vele. Én nem érzem azt, hogy a Fali úgy elment volna, tehát a Fali köztünk van, ugyanúgy. Fizikailag távozott, de olyat hagyott, ami még erősebbé teszi a csapatot. Tehát ez olyan csoda, hogy tudtuk, hogy jó együtt, de azt nem gondoltuk volna, hogy ilyen sokáig, ilyen élő lesz ez a kapcsolat, és hogy mai napig is mit okoz, és én mindig csak csodálom ezt a dolgot, hogy a Pali tudott olyat alkotni, hogy még ennyi után is egyszer adunk egymásnak, és tudunk így beszélni róla. Azt hiszem, nem hiába éltünk, mert találkoztunk vele.
Tehát ez akkor szellemisége olyan erős volt, hogy ez mindannyiótokban megfogadt, és...
Nem csak szellemisége, azt mondom, hogy az emberekhez való viszonya, a barátsága, a alázata az emberekhez, és ezt emelném ki igazából, hogy ő annyira... Szóval egy rendező volt, akinek lehetett volna szállodában aludnia, és kint aludt a hálózsákban. Ugyanazt a végéltem, mint a többiek, nem akar többet, sőt adni akart mindenkinek, mert jött belőle a szeretet. És ez mai napig is sugároz, és mai napig is érzem. És ezt annyira érzem, hogy tovább is tudom adni most már másoknak is. Sőt, elmondok nektek egy érdekes dolgot. Februárban tartottam egy vetítést, egy klubnapot, ahol pont ez a Camino, meg ezekről szólt a dolog, és van egy ismerősöm, aki szintén végigjárt a Camino, Tamás is, és ez a vonulat valahogy a Pali, aki már nincs köztünk fizikailag, de egy fiatal 25 éves srác, 50, Tamás egy 70 körül. Érdekes módon ez a sorozat megvan, és ugyanez a szellemiség. Tehát azt mondom, hogy én ebben hiszek, hogy nem veszek ki ez a dolog, csak őrizni ezt a lángot, és védeni, óvni, és van még ennek jövője, nem film, emberi jövője van ennek. Hát ezt a érzést kell megtartani, és akkor ebből lesz valami. Nem feltétlenül filmet kell csinálni, embernek kell lenni, és ezt kell továbbadni.
A túrán és a filmben volt-e nehéz, kényes szituáció, illetve egy-két humoros dologról számoljatok be nekünk?
Végig az volt.
Hát állatlan az volt.
Mind a kettő egyszerre?
Nem, hát mindig voltak különböző egyetek, persze.
Na egyet-egyet mondjatok, hogy ezt ugye úgy sem láttuk valószínűleg. Meg
nem. Én például azt hittem, hogy te, Pali, egy őrült vagy. Hát én tudok szerezni egy kis kétkerekű kocsit, arra rátesszük a kamerát, csinálunk egy ilyen vászíjat, és én azon a kocsin húzom a kamerát, hogy ne kelljen. Meg a zsákomat is, apukám. A magyar turista, és ez nem frázis, ahogy most ezt ő így mondta, az nem fogja egy kocsival húzni a hátizsákját. Nekünk most az a dolgunk, hogy megmutassuk, hogy a magyarországi kék túra során nem oldalt a hegy mellett kell elmenni, hogy oda a túlsó végére odaérjünk, és nem kocsit kell húzni, hanem ugyanúgy kell cipelni a lackainkat, mint a többi turista. Én akkor például a meccsekben meg voltam sértve, hogy én azt mondtam, hogy már itt toporgunk fél órája, ahelyett, hogy nézd meg, oda kell elmennünk. És most még elmegyünk oda, meg vissza. Igen, mert úgy visz a jel, mert azon visz az út. Tehát tulajdonképpen ragaszkodott mindig mindenhez. És nagyon-nagyon-nagyon igaza volt, mert azóta én szerintem ugyan drága minden, de mindent lehet kapni Magyarországon, amit a világon bárhol gyártanak, turista felszerelést. És ez nem csak attól van, hogy a tőke meg a gazdagság behozta ezeket, meg csinálják, hanem az, hogy akkor megindult Magyarországon ezeknek az eszközöknek a behozatala, gyártása, készítése, igénye. Igényelték az emberek azt a nyomorult 3 centis abszivacsot, amintől még jobban fájt az a csonti toldal, amin az ember alszik, akkor a kövön alsz. De akkor is csodálatos volt, mert hát akkor csak egy 6 dekát kellett az embernek a vállán cipel. Ebből.
Na most abban az időben szerintem, pont ha a cuccokról beszélünk, hát majdnem minden magyar Csehszlovákiába járt ki cuccokért. Mert aki komolyabban akart menni az erdőbe, annak kellett egy szlovák bakancs. Ami nem volt túl drága, csak érte kellett menni. Ugyanez vonatkozik a sátorra, a hálózsákra, minden egyébre. És nagyon jól emlékszem én is, hogy a Pali azt mondta, hogy csak olyan cuccal megyünk bárhova, amit bármilyen magyar ember meg tud venni. Tehát nem arról szólt a dolog, mert amikor a bicikliket válogattuk, biztos ott voltál te is, Tamás, arról volt szó, hogy a Peugeot felajánl nem tudom milyen csoda bicikliket, mert hogy azzal aztán tényleg nagyon ilyen-olyan áttétellel, és azt mondta Pali, neki nem kell, neki az a magyar gép kell, amivel bármilyen magyar ember el tud menni biciklizni Magyarországon. Tehát ez is jelentette azt, hogy a realitást csináljuk, ne azt, hogy bármilyen szupergéppel biciklizünk a világ végén, mert azt egy magyar átlag nem tudja megcsinálni.
Na, hát ide nem nagyon örülök, hogy ezt mondtad, mert ez valóban egy nagyon fontos érték.
Számomra. Hát, ez az egész film arról szólt, hogy a magyar turistaság
képes legyen megcsinálni egy átlag ember ezt a túrát. Ne az, hogy néhány kitenyésztett fickó meg tudja csinálni szuper felszereléssel, az nem, az olyan, mint a Himalájára mentünk volna.
Így van, reális példaképű tulajdonképpen.
Hát erről van szó. Szóval, hogy ez bárki meg tudja az adott körülmények között ezzel megszerezve azokat a cuccokat, amire feltétlenül szükség van, meg tudja csinálni egy átlag ember. Ennyi volt a kitétel.
Milyen humoros dolgok történtek meg veletek?
Lazításképpen egyet. Akkor volt egy picornevezetű kutyánk. Éppen a tepke oldalába mentünk fölfele, ahol olyan meredek volt az a rövid szakasz Sávsonházra után, hogy Tamás azt mondta, hogy lelkeim, le se kell hajolni a gombáért, mert lehet szedni. Akkor kifulladtam a csapat, és hát picu kutya is akkor még egészen kölyök kutya volt, de hely tetején nagy pihegbe lefekült oda mellém, és hát tűrte a következőket. Először is már nem tudom, hogy ki, de lehet, hogy a Pali megkínálta a kezéből vízzel. Erre olyan hálás lett, hogy ezek után szemüveget raktak az orrára, újságot nyomtak az orra elé, valaki tartotta, mintha olvasna. Mindenki körbe fényképezte, nekem azóta sincs meg egyetlen egy kocka sem ebből, nagyon sajnálom. És ezzel, hogy mondjam, a kutya is lett alapot, hogy ez most nem a rovására történik, és a csapat is annyira, hogy mondjam, helyre rázódott lelkileg a nagy emelkedő után, hogy onnantól kezdve azt hiszem fél napig, hát egy kicsit a mi rovásunkra, de a kutya örömére zajlott az egész napi vándorlás.
Kutya úr!
Igen.
Hányszor.
Hát azért volt.
Volt egy úr, aki Gyöngyösön felesége a kereskedelmi elosztásnál dolgozott, a férj pedig elektromos elosztórendszernél. Az ország egyik híres turistája, Gyula úr. Őt tulajdonképpen rövid idő után, miután sokan csatlakoztak mindig hozzánk, és sokan jöttek mellettünk, utánunk, mögöttünk, a Pali azért kedvelte meg, mert Gyula úr levezette a feszültségeinket. Az azt jelenti, hogyha valaki valami, hát hogy mondja, rosszat csinált közöttünk, akkor nem egymást szittük ezért, hanem Gyula urat gúnyoltuk, ez egy emberi tulajdonság, ma is ezzel ilyet lehet látni. Gyula úr egy tökéletes turista volt, jobb turista volt, mint én, csak elviselhetetlen volt, hogy 4 óra 25 perckor fölkelt, és egy nejlon kefével lecsöpörte hajnalba a különböző felszerelését, holott nekünk csak 6-kor kellett volna kelni. Azért gondoljatok bele, 5-től 6-ig, a nagy csendbe. Nem egyszer egy Hentz Laci című 240 centi magas, hatalmas kollégánk, azt hittük, hogy neki megy a pasinak. Gyula úr, hagyja abba, könyörgöm. Gyula úr ilyenkor picit elhallgatott, majd 2 perc múlva újra folytatta, és egy nylon zacskóba csavarta bele a következő valamit, és összecsomózta a dolgokat, és átkötötte. És gyönyörű csomagja volt, mert ezek mind fantasztikus érdemelje egy embernek, de nem egy közösségbe, ahol több kárt lehet vele csinálni, és nem lehet tőle aludni. Hát ilyenek voltak. Gyula úr felesége nagyon megértő volt, és tulajdonképpen érezte, hogy itt ez a sok őrült gyermek, ez tulajdonképpen egy picit az ő férjén vezeti le a dolgokat, és hát nem volt durvaság vele soha, de azért olyan nevetések, meg megjegyzések azért az mindig volt.
Meg egy nótai oldott róla.
Igen, és hát villámhárítónak hívták, mert ugye minden feszültséget levezetett. Bocsánat, hosszú voltam most.
És azt tanulták, meghallgatod?
Hol?
Azt mondta a Karcsony, hogy a minóta készült.
Hát igen, csak a oszlik a tömeg, hogy én énekelek. Ha 10-en voltunk, vagy 20-an, akkor nyugodtan énekeltem én is. Én egyedül nem rendben
van. Hát én a szöveg soha nem jut eszembe. Az a csodálatos csapat, akik akkor ott énekeltek. Én mindig a dalt tudtam, és a szöveget nem. Ezek meg tudták a szöveget. Sanyika tökéletes szövegeket írt, olyan szövegeket, hogy ez nem is igaz. És nagy közösségé tud válni egy csapat. Hát mindannyian túráztok, meg kirándultok, és tudjátok nagyon jól, hogy ilyenkor kis csodák születnek, meg nevetések, meg vidámságok, és semmire nem.
Mivel sokat voltatok együtt, ugye senkinek se kellett, meg nem is valószínűleg alapból sem olyanok voltatok, hogy nagyon titkolóztatok volna bármilyen szinten egymástól. Tudtatok-e egymástól olyan pillanatokat tervezni, amikor valamelyik másik tudatásokban nagyon mélyen beleláttatok, valamit nagyon megértettetek belőle, és ahhoz pont az egy pillanat kellett?
Nagyon gonosz leszek, de biztos vagyok benne, hogy ezt most kicsavarom és egy viccet csinálok belőle, nem pedig baj. teljesen igazad van, sok ilyen volt biztos. De soha nem felejtem el azt a nyitott ajtós favécét, ahova be kellett mennem, és nem volt se ajtója, egy rongy volt, ami mindössze idáig tartott. És gondoljátok el, mikor egy 20-30, nem tudom hány éves vén pasas, itt körülbelül ilyen közösség előtt, nem Sámsóháza majd eszembe jut. És nem tudsz mit csinálni, mert ugye oda kell menni. Na ez az a belelátás, amikor belelátunk. Szerintem is nem én voltam az egyetlen. De hát azt hiszem ez inkább csak a vicc kedvéért volt.
És nektek többieknek volt ilyen személyes élményetek, amire esetleg megemlékeztek is?
Már most mire gond?
Hát arra, hogy a másikban egy pillanat volt, valaki ráesett egy tekinteted, és ott valamit megláttál benne, valami nagyon személyes.
Eleve ismertük egymást. Tehát ha valaki 74 napig mászkál együtt, akkor nincs olyan, hogy nem tudom a következő lépését. Eleve, amiről már szó volt, hogy egy ilyen stábnak össze kell dolgozni. Tehát ha látszott, hogy a Tamás valamit fel akar venni, akkor úgy kellett szólt, most kell a film, akkor szét kellett pakolni a csomagból, mert azért a hátizsák olyan volt, legalábbis az enyém, hogy egybe volt az egész, és legalul volt természetesen a legnehezebb. Na most világos, hogy akkor rögtön, ahogy én szépen bepakoltam, kellett legalulról a film, vagy kellett a jak, mert ugye az is egy szép szögletes dolog volt, ami hihetetlenül tudja nyomni az ember hátát, főleg akkor, ha úgy helyezkedik a zsákban. De ez olyan dolog, hogy ezt vittük. Eleve az indulásnál az volt, hogy összes cucc, ami közös volt, le lett mérve egy szobába. És kiderült, hogy mindenkinek jut 10 kiló közösből. Utána azt vitt mindenki, amit akar. 10 kilót vinni kellett. Ugye nem arról szólt a dolog, hogy minden nap odajött egy autó és elvitte az anyagot, meg visszahozta, hanem a gyártásvezető egy Volgával 5 naponként megjelent, és akkor mindenki egy úgymond egy depóba tehette a felesleges dolgokat, akkor leadtuk azt a filmet, amit 4 nappal ezelőtt forgattak, addig viszont cipekedtünk. Tehát ez nem úgy működött, ahogy manapság ez elképzelhető. Ennek dacára életem legnagyobb élménye volt, mert annyira nomád helyzetek voltak, hogy mindenki ismerte a másikat, ki jön belőle. Tehát az, hogy most én meglátok valamit, vagy nem látok meg, ez egy dolog. Én általában, hát, hogy mondjam, annyira kikapcsolt mindenki abból, amiben általában nekem eszembe nem jutott 70 napig az, hogy én hol dolgozom, meg mi van, meg meddig, hanem akkor abban foglalkoztunk, hogy ezt most csinálni kell. És mindenki csinálta azt. Tehát az egy külön dolog volt. Mikor vége volt az egész forgatásnak, este leültünk, meg erős, meg minden, utána mindenki rendbe hozta a kis cuccát. Mindenki nyalgatta a kis békét, mindenki összeírta, amit kellett. Hát nem így van, Tamás. Tehát mindenki megcsinálta azokat a plusz dolgokat, ami az ő rá, tehát az ő feladata volt. És ekközben hihetetlenül megismertük egymást. Hát mindenkinek vannak gesztusai, vannak mondásai, vannak szokásai, ami a másiknak nevetséges vagy furcsa, és ez úgy szépen kicsomagolódott mindenkiből. Tehát hihetetlen sok érdekes dolog volt. És hát egy 10 ember, vagy pláne sokkal többen is voltunk, mert mindig csatlakozott valamilyen csoport. Hát például nekem az volt egy felejthetetlen dolog, amikor a Nagygeténél mentünk lefelé. És előtte jött egy nyugdíjas csoport, turista csoport, egy Jelán Győző bácsival a vezetésére, akkor volt 79 éves. Hát, na, hozott egy csomó nyugdíjas néni bácsit, akik jól rosszul mentek a hegyen. Na most, aki ismeri a Gete oldalát, hát ott majdnem szabad esésbe lehet lemenni, hogyha kicsit csúszik meg. Jó, hát addigra mi már elég jól összeszoktunk, leértünk, és mikor lementünk, hát várni kellett, mert az öregek jöttek, ahogy tudtak. És akkor, mikor leértünk, sose felejtem el, ott voltam a Pali mellett, jött a Győző bácsi, és azt mondta a Palinak, Palikám, én úgy szégyellem magam, ezek a taknyosok nem tudnak menni sem. A taknyosok olyan 70 és 80 között voltak, mert ha 68-nál kevesebb volt, akkor vadászkutya legyek, tehát...
Igen,
persze. És ez nekem ez volt egy óriási élmény. És egyébként is hát ezt a szituációt hihetetlen sok ilyen volt, szóval... Mindenki tud mondani számtalan, akármelyik hegyen voltunk, akármit néztünk, akármilyen forgatás volt. Eleve az embereknek a hozzáállása, egy vidéki ember, aki mit tudom én, gyönyörűen fújdogál mindenféle dallamokat egy diófa levélen, vagy nem tudom milyen levélen, és amikor arról van szó, hogy most itt kell csinálni, kiültetik egy sziklára, és felvétel, és csapó, és kamera, és indul minden, akkor az illető teljesen olyan hangokat ad ki a levélen, mint amikor egy darazsot beleszorítanak egy befektesüvegbe. És még finom voltam. Szóval emlékszel, Tamás? És ez
persze, hát ezek igen.
Annyira félt az öreg azon a sziklán, hogy egy hangot nem tudott kihozni magából. Pedig fantasztikus volt. És ezt nem tudom hányszor lejátszottuk, és utána már mindenki örjöngött, ugye, hát a Tamásnak fogyott a filmje. És amikor elment az öreg, mert az autó vitte vissza, akkor hallottuk, ahogy megy
a kocsi. Sziklától félt, hogy a kamerától.
Ez soha nem derült ki.
Mindentől.
Eleve attól, hogy ugye oda megy 10 ember, kamera, hang, minden, csapó indul, gép indul, hang indul, tessék. Az öreg körülnéz, egy ilyet csinál. Szóval egészen döbbenetes dolog.
Én azt szeretném megkérdezni, hogy megmaradt-e ez a film, megvan-e olyan állapotban, hogy sokáig élvezhetjük?
Olyan, lehet. Restaurálva van, sőt azóta már digitális változatban. Ezt még én digitalizáltam be. A végső változatát megvan, nagyon őrzik, nagyon vigyáznak rá. Sőt, ha jól tudom, akkor a film az úgy került föl elektronikus hordozóra, hogy restaurálták.
Kereskedelmi forgalom. És most kaphatunk.
Persze. Már és kereskedelmi fordulóban természetesen kaphatók.
Már DVD-n van minden, mert ez 16 mm-es filmre készült.
Ja, már ott a munkahelyen, tehát nem akarok neki reklámot csapni, de a televízió látogató központjában meg lehet vásárolni.
Megvárom.
Hát, hivatalosan ott ment már a tele, tudom én, micsoda, az már nem működik.
Nekem közben eszembe jutott egy igazi sztori, amit nagyon hajlamosan éltünk meg, hogy hát egy felvételt kell csinálni, út mellett vagyunk, hát mentek a traktorok, meg minden, hát valami csöndes helyre menjünk el, bementünk a kastély parkjába. Hát tényleg csöndes, ott leültünk, körbeültünk, és mindig az volt, hogy a Sanyika csak hang, ugye hát ha hangot veszünk, akkor csöndben maradunk, a Sanyika ugye a hangmérnök, és leült csöndbe, egy másodperc van, hogy elindult, hogy akkor felveszik a dolgot. Tőlünk 10 méterre két munkás egy talicskával hozza kifelé a cserépkára a darabját, és így kiölti nagy csörömpöléssel. És egy próbáltuk folytatni, úgy magunkra szűrtöttük a vidámságot, Sanyikára néztünk, és mondtuk, hogy kitört a rögést, mert kész, vége van, ezt nem tudjuk most fölvenni, de az a csöndes hang, minden rendben van, csönd, egyszer csak úgy talicska kiölt, és Sanyika csapó vége, és majd 10 perc rögését, akkor folytattuk persze, de voltak ilyenek, ami az élet hossza is jók voltak.
És az ilyen ember dolgok bekerültek azért a filmbe egy-egy esetleg? Poén kedvéért? Nem emlékszel rá?
Hát ez nem, ez...
Mert ez nekünk volt poén. Szerintem a nézőnek ez nem jelentett volna semmi.
Hát tudtuk el sajnálni. Szóval igazából azt kell elmondani még, hogy ugye most készült egy film, mindenki megnézheti ezt. De aki viszont ebben részt vett, az egy másik film, plusz még egy filmet forgatott, ami velünk zajlott. Tehát én azt mondom, hogy ami nem került be, nekem az az igazi nagy élmény. Tehát mondok egy példát, hogy Szentvit Kápolna nyuszikő répában odaültem a tűzhöz, és ugye hát hallottam, hogy egy bőgre, meg minden, meg volt egy csomó érthetetlen. Mondták, nem baj, majd meg fogod tanulni. Leültem oda, és hát ilyen nagy emberek között ottan próbáltam, hogy úgy valamennyire látszani, csak mondja, gyere, ülj nyugodtan, van bögréd, van egy pohár borocska, és utólag kiderült, hogy van közkenyér, közbor, tehát amikor beszerezték, és mindenki együtt evett, és utána persze a közmunka is volt, amit én mondtam, hogy azért megyek, és amikor mentünk, akkor tulajdonképpen 5-6-10 nap alatt mindenkivel gyalogoltam, utólag tudom csak, és mindenkivel 2 kilométert együtt gyalogoltam, megismertük egymást, és így az egész csapatot így megismertük, és végül is egy olyan ismeretség volt, hogy ők is csodálkoztak a végén, hogy hát én is viszem a statívot, megtanultam, hogyan kell a kábelt összerakni. A legvégén még én világosítottam ott a Rajna rendelni, tehát Laci már megengedte ezt, például nagyon vigyázott a dolga, de látta azt, hogy szívesen csinálom, és kiderültek, hogy ki kicsoda tehát ebbe a filmben. Tehát azt mondom, hogy az emberi tulajdon, nem lehet napok alatt, napokig eltitkolni, hogy ki vagyok, és én annak örülök, hogy 10-20 év után derül neki, hogy a Pali már tudta. Tehát én gondoltam, hogy tudja, de 20 év után kérdezett, hogy tényleg tudta, hogy én ki vagyok, és én utólag tudtam meg, hogy tulajdonképpen öltek sírve ezek a gondolatok, és azt mondom, hogy életem egyik legnagyobb élménye volt, és erről fölül is tudtunk teljesíteni azért, mert a másikért. Hát én majdnem pusztultam, de mosolyogva vittem a kamerát, és Tamás mögött 2 méterrel, hátrafelé a optikát, hogy ne sérüljön meg, és mondta, látod, hogy Tamásnak kell, akkor kezébe hátulról feladtuk, és akkor boldog voltunk, és 5 ember még mögöttem volt, hogy addig a fáig én viszem, de utána én viszem, és közelhatszott vívtuk, hogy kicipelti tovább, hogy részt vegyünk a filmbe, hogy segítsük, és minél jobb legyen. Most ez a közösségi érzés, ez olyan szintű, hogy mai napig is ez erősíti azt a gondolatot, amit Pali gerjesztett bennünk, és mai napig is, bár tudjuk, hogy olyan film nem lesz, de hogy ezt a gondolatot tovább vigyük, ez viszont tényleg erős, és én azt hiszem, ez mindenkit az élete végéig kísér.
Hát az idő az rohan, és sok időnk már nincsen hátra, ezért négyetektől azt kérném, hogy bármit, ami ezzel az országjárással, ezzel a filmmel kapcsolatban bennetek ragadt és fontosnak tartanátok, hogy megosszátok velünk, mondjátok el, és az utolsó megszólaló, hogy lesz a zárszó.
Hát bennem azt hiszem nem maradt meg úgy semmi, amit belém ragadt volna. Én nagyon hálás vagyok a Palinak. Én az életemet tulajdonképpen 3 pici apró ilyen csodának köszönhettem. Volt az a Jordán Gábor nevű osztálytársam, ugye, akit említettem, akinek a nagypapája volt, vagy valamilyen őse volt a Jordán csúcs felfedezője, és ő az órák alatt, ahelyett, hogy tanultuk volna a Jakvan Pisúcsi Bozsebolje című orosz tanmesét, mindig mesélt, és érdekes dolgokat mesélt, meg túrákra szervezett. A katona éveim alatt tulajdonképpen bejárhattam az országot, mert egy együttesnek voltam ilyen művészeti vezetője. ezer falut ismertem meg. Mert akkor még három évig voltunk katonák. És egy rockember Pált, aki tulajdonképpen szintén ezer falut ismertetett meg velem, és a világot, mert hát az Antarktiszon lehettem vele, a Kilimandzsáró tetején lehettem vele, és hát szóval ezer olyan helyen, amit az ember nem is gondolna, hogy ragyogott az ember előtt ez a pasas, és húzott. Ezt már annyian mondtuk, de tényleg ez így van.
Zárójelben manapság mivel foglalkozol?
Hát 180 természetfilmet csináltam, mióta ő elment. Ezek ilyen nem nagy filmek, van nagy is, van 50-60 perc. Nyugdíjas vagyok, minden évben nyertem pályázatokat, most már 3 éve semmi. Voltam a Kaminón, az egy elég tisztességes, nekem 760 km, a feleségemnek 840, mert ő a Pireneusokat is megcsinálta, de ő azóta már kétszer ment kaminózni. Tulajdonképpen természetfilmeket csinálok. A legtöbbet ismételt ember vagyok Magyarországon. Ezek az 5 perces meg 10 perces filmjeim, amiket én csináltam, ezek kellettek a szegény magyar televíziónak, és nincs olyan hét, hogy 3-4 helyen ne látnátok kiírva, hogy nekem ne lenne hazám forrásbefoglalás, meg ez is Magyarország. Ezek csak természetfilmek, körülbelül.
Jó,
de most már nem tudok dolgozni, tehát most már nem dolgozom.
Jó, köszönöm szépen. Ki lesz a következő?
Én a Palihoz fűznék még annyit, hogy mennyire ismert az országban, vagy mennyire respektálják. Többször is jártam Zengővárkonyban a sírjánál. Úgy is, hogy csoportosan, ahol rengetegen voltak, olyan emberek, akit soha nem láttam, és eljöttek, és végighallgatták az egész dolgot, illetve voltunk úgy, hogy magánban, és mindig van egy virág, amit valaki oda tesz, tehát valaki megy oda, és friss virág van ott. Tehát nem arról szól, hogy van egy emlékmű, és akkor azt minden harmadik évben megkoszorúzzuk, mert itt az ideje, hanem tényleg az emberek gondolnak rá, és oda mennek ahhoz a sírhoz. És mondom, olyan embereket láttam ott, akiket a büdös életben nem láttam, és biztos, hogy soha nem látták őt, de oda visz egy szál virágot. És számomra ez teljesen meggyőző arról, hogy ő mekkora ember. És nem attól lesz nagy, hogy mit tudom én hányszor szerepel a híradóban, hanem attól, hogy ott van az a kis sárga virág azon a körön.
Jó, köszönöm szépen, neked is. Még ketten vagytok.
Pali megmutatta nekem, hogy mi a dolgom a Földön. Kevés ember tudja, és kevés ember teszi magáéba ezt. Én megtanultam tőle, igyekszem is, és úgy gondolom, hogy talán ezt tovább is tudjuk adni. Barátokat adott, és úgy gondolom, hogy nem csak hogy adott, és nem úgy beszélünk róla, hogy volt a Pali, hanem a Pali van. Pali itt van, és itt lesz közöttünk, mert mi ismerjük és segít nekünk.
Jó, akkor neked is köszönöm szépen. Hát Farkas Gyuszi, most már nem tudsz meglógni, te vagy az utolsó.
Elég szerettem volna. Én az Andiról, én annak örülök, hogy ez a szellemiség annyira tovább megy, hogy nem csak akik itt tömeg beszélgetnek róla, hanem én időnként vezetek túrát én is az egyesületben, egy egyesületben. Fölbukkannak fiatalok, találkozunk ismeretlenekkel. De nekem legfőbbképpen azt tetszik, amikor tizenévesek, amikor valamilyen módon szóba kerül a kék túra, netán véletlenül azt is megsejtik, tudják, valaki elpöttyinti, hogy részesei lehettünk valamilyen módon részben, egészben ennek a műsornak, ennek a nem is tudom csodának, hogy ők úgy beszélnek róla, mintha ismernék. És szerintem ez a legfontosabb. Ez az üzenete az egész filmnek, az egész sorozatnak, az egész állásének. Én csak ennyit tudnék mondani.